Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 10. részéből olvasom, az első verstől a 23. versig. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam. Íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta. Áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be, de azután így szólt. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után ez az a szövetség, melyet kötök velük a manapok után, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel.
Jöjjetek, legyünk egyek hálaadásban, bűnvallásban és Szentlélekért való könyörgésben, fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked sokféle ajándékaidat, amellyel megajándékoztad az életünket. Köszönjük neked azt, hogy megismerhettünk téged, hogy úgy lehetünk most itt együtt újra, mint a te népednek a tagjai. Köszönjük, hogy megtartottál, hogy megőriztél. Köszönjük mindazt, amit csak egyen-egyenként tudnánk felsorolni, hogy hogyan jöttél a segítségünkre, hogy hogyan vigasztaltál, bátorítottál az elmúlt héten, hogy hogyan mutattad meg nekünk a te szabadításodat. Köszönjük neked, hogy oly gazdagon elárasztasz, és oly hűségesen megtartasz, és megtartottál bennünket. Mennyei Atyánk, gyönyörködünk a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, aki teljesen betöltötte a Te akaratodat. Gyönyörködünk benne, hogy hallottuk ebben az igében, hogy ő az, aki mindenben engedelmeskedett Te neked, hogy benne nincs hiány, vagy nincs fogyatkozás, hogy ő igazként járt előtted, és gyönyörködünk azért, mert ő az, aki odaáldozta az ő életét. Ő az, aki bemutatta az áldozatot önmagán. Ő az, akiben tisztára mosattattunk. És ő az, aki miatt így szóltál ma is hozzánk, hogy járuljunk hozzád, jöjjünk a te jelenlétedbe, mint akiknek a szíve megtisztult, mint akik szabad lelkiismerettel bírnak. Köszönjük, hogy a szent lelked végzi a szívünkbe ennek a nagy igazságnak a kimunkálását, hogy mi valóban szabadon jöjjünk te hozzád. De megvalljuk neked, mennyei Atyánk, felséges Istenünk, hogy ismerjük az akadályokat, mert tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusban megmosattunk, de mi mégis beszennyeztük magunkat. Tudjuk, hogy ő szabad utat nyitott nekünk a te jelenlétedbe, de mi mégis inkább választottunk olyan utakat, amelyek tőled elvezettek. Tudjuk, hogy ő szabad lelkiismeretet adott, de mi mégis küszködünk a bennünket vádló lelkiismerettel. És mindez azért van, mert áthágtuk a te parancsolataidat. Ezért jövünk most te hozzád, és megvalljuk neked, hogy vétkeztünk ellened. És kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk minden haragos és gyilkos indulatot, minden bántó szót. Bocsáss meg nekünk minden paráznaságot, minden tisztátalanságot. Bocsáss meg nekünk, hogy nem tisztelettel fordultunk a szüleinkhez, az idősökhöz. Bocsásd meg nekünk, hogy a szívünk oly sok mindenre felgerjedt, oly sok mindent akartunk. Esetleg elvettünk magunknak, ami nem a miénk volt. Bocsásd meg nekünk, hogy elégedetlenek voltunk. Bocsásd meg, hogy hiába vettük fel a te nevedet, hogy visszaéltünk a te neveddel. És legfőképpen bocsásd meg, hogy mindezekben, és mindezek azért voltak, mert nem te voltál egyedül a mi Urunk és Istenünk. Mert tudjuk, hogy nem szerettünk téged teljes szívünkből, teljes értelmünkből, teljes erőnkből és teljes akaratunkból. Ígéretet tettünk rá, és kudarcot vallottunk. És mégis most, Urunk, mindezzel te eléd jövünk, és te rád tekintünk. És kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy add nekünk a te lelkedet, aki biztosít bennünket arról, hogy a te egyszeri és tökéletes áldozatod ma is igaz. Ma is érvényes. Most ebben a pillanatban érvényes mindannyiunkra nézve. Jöjj hát és oldozz fel. Jöjj és szabadításod örömét állítsd helyre a szívünkbe. Jöjj, Szentlélek Isten, és szólj hozzánk a te igédből. Szólj hozzánk és táplálj bennünket az úrvacsora által. Erősíts meg minket, mint a te népedet. Így várunk téged. Jöjj, Szentlélek Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a 18. fejezet 16. versétől a 33. versig. Amikor a férfiak elindultak és Szodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta, eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás Szodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem. Vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt jaj kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem? Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Szodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50-e igaz ember abban a városban. Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak. Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igazi ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Szodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte. Hát, ha 40 található ott? Az Úr így felelt. Nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak 30 található ott. Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta, tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát, ha 20 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta, ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Két hete arról beszéltünk, hogy hogyan éljünk egy idegen országban, ami ugye abból indult ki, egy héttel korábbról, hogy nem itt van az igazi otthonunk, nem ebben a világban van a mi igazi otthonunk, és ha nem ebben van a világban az igazi otthonunk, attól függetlenül itt kell élnünk, és arról beszéltünk, hogy mit tanít az Isten igéje arról, hogy hogyan éljünk egy idegen világban. És arról beszéltünk, hogy Jeremiás egy levelet ír a fogságba hurcolt zsidóknak, és 3 dolgot mond, hogy azon belül, hogy mit jelent dolgozni annak a városnak, az idegen országnak a jólétén, dolgozzatok, ünnepeljetek, szaporodjatok és imádkozzatok. És ma arról szeretnék beszélni ennek az igének az alapján, hogy mit jelent imádkozni az idegen országért. Mit jelent imádkozni azért a világért, ahova Isten helyezett bennünket. Igazából a közbenjáró imádságról lesz valamilyen értelemben szó. Ebben az ószövetségi történetben Ábrahám úgy alkotott el, mint egy piaci kofával alkudozna valaki a dinnye áráról, megpróbálná azt lejjebb tornázni. Ábrahám licitál. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Egyre lejjebb adja. És Isten megy vele. Vajon mi zajlik közöttük? Mi történik itt, és hogyan tekinthetünk erre, mint imádságra? Egyetlen, hogyan tekintsünk Ábrahámra? Lehet, hogy Ábrahám nem volt elég bátor. Ezt mindannyian érezzük erre, majd visszatérek még, hogy 10-nél megáll. És végül Ábrahám elbukja az üzletet, mondjuk így, mert Szodoma elpusztul. És van ilyen az alkuban, amikor valaki nem elég bátor, hadd mondjam, hogy amikor életemben először mediterrán világban kerültem egy olyan helyzetbe, bementem, az Athénban volt, bementem egy boltba, hogy vegyek egy hátizsákot, még fiatal voltam, nem volt csak tapasztalatom az alkuban, meg nem volt túl nagy magabiztosságom. Ránéztem, azt kérem, rendben, ennyi az ára, köszönöm, megvesztem, és azt mondta az előadó, hogy nem fog alkudni rá. Ugye, volt bennem gyávaság, tisztelet, hát nem tudtam, hogy kell alkudni, és akkor kicsit alkudoztunk, valószínűleg így is elég jól járt. Lehet, hogy Ábrahám nem volt elég bátor, megállt. Vagy lehet, hogy Ábrahám éppen az ellenkező oldala nem volt elég alázatos, szemtelen, tiszteletlen volt Istennel? Nem tisztelte azt, akivel alkudozott? Ezt is átéltem sokkal később, amikor átéltem egy szegény országban azt, hogy nagyon-nagyon szegény országban akár Indiában, de inkább oda, akár Kenyában is, amikor megy az alkú, és tudom, hogy amiről már alkudozunk, az nekem már rég nem tét. Neki viszont tényleg nagyon sokat számít, mert szegény ember. De az ember benne van az alkú hevében, és győzni akar. És utólag azt kellett mondani, hogy kegyetlenné vált az alkú, mert ez nem annyira most volt, ez inkább régebben, mert annyira ment az alkú, hogy nem tiszteltem a másik embert, az ő megélhetését. Lehet, hogy Ábrahám tiszteletlen volt. Persze Istent nem a gyenge helyzetbe tesszük, de lehet, hogy ez volt a baj. Félrecsúszott. Lehet-e érdemes-e, szabad-e alkudozni Istennel? Lehet-e az imádság olyan, mint egy alkú? Mindannyian alkudozunk, és nem csak a dinnyére, vagy az autóra, vagy a házra, hanem alkudozunk a főnökünkkel, alkudozunk a házastársunkkal, alkudozunk a gyerekeinkkel, vagy a szüleinkkel, valamilyen értelemben mindannyian alkudozunk. És gyakran, vagy lehet, hogy ritkán, még ha nem is vagyunk vallásosak, úgymond, de gyakran előfordul, hogy alkudozunk Istennel is. Ha ezt és ezt megteszed, nagyon nagy baj van, akkor én ezt és ezt teszem. Alkú. Különösen, ha nagyon súlyos helyzet van, ha beteg valaki, akit szeretünk, ha beteg a gyermekünk, csak most tégy csodát. És én megígérem, hogy elmegyek a templomba, hogy adományt adok, hogy valamiben megváltozom, hogy valamit megváltoztatok az életemben. Alkú. Nézzük hát ennek a történetnek az alapján azt, hogy mit tanulunk Isten és ember kapcsolatáról először, aztán másodszor, hogy hogyan jön ez a kapcsolat létre, hogyan léphetünk be. Ez a kapcsolat lesz az alapja az imádságnak, hogy hogyan imádkozunk a városért, az idegen országért. És végül, hogy milyen lehetőséget nyit ez nekünk, milyen perspektívát nyit nekünk a közben járó imádságban. Mit tanulunk Isten és ember kapcsolatáról? Az első dolog az, hogy vajon ki kezdi ezt az alkut Isten és Ábrahám között? És lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát biztos Ábrahám, de ha megnézzük a szöveget, akkor kiderül, hogy nem. Isten kezdi az alkut. Egészen megdöbentő, Isten magában beszél, és azt mondja, eltitkoljam-e Ábrahám előtt, amit tenni akarok? Tudnilik Szodoma elpusztítását. Itt hadd térjek ki egy pillanatra, arra, hogy gyakran mondjuk ma azt, vagy halljuk ma azt, vagy mondják ma azt, hogy egy olyan Istenben, aki ítéletet hoz, aki megítél, aki elítél, nem tudok hinni, én a szeretet Istenében hiszek, ha egyáltalán valamiben hiszek. Hát most Isten elpusztítja Szodomát, Gomorát, városokat, embereket, vagyont, házat, gyereket, feleséget. Hogy hihetünk egy ilyen Istenben? De azért hadd mondjam azt, hogy az az Isten, aki elpusztítja végül Szodomát, az irgalmas Isten, mert mi a baj Szodomával? Azt mondja később Isten, hogy lemegyek, hogy megnézem, hogy igaz-e, mi van a mögött, a sok jai kiáltás mögött, ami feljött hozzám. Márpedig, ha valahol az elnyomottak, Szodomának ez volt a bűne, a brutalitás, a kegyetlenség, az elnyomás. És ha valahol az elnyomottak felkiáltanak Istenhez, hogy tegyen igazságot és vessen ennek véget, akkor épp akkor lenne Isten kegyetlen és irgalmatlan, ha azt mondaná, hát én ebben nem szólok bele. És ha eljön, hogy megítélje ezt a várost, akkor az Isten irgalma, kegyelme, odahallgat, törődik vele. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Tehát eltitkoljam-e Ábrahám előtt, amit tenni akarok? És azt mondjuk, micsoda kérdés ez? Ez egy értelmetlen kérdés. Miért akar Isten bármit is bejelenteni és megbeszélni az ő emberével, választottjával? Hát nem csak Isten jön és teszi, amit tennie kell? Hogy bevonja Ábrahámot a terveibe? Hogy lapot oszt Ábrahámnak? Hogy számít Ábrahám? Isten állítja őt ebbe a helyzetbe, hogy alkudozzál velem Szodomáért. Isten vonja be őt ebbe a kivizsgálásba, hogy megtudjam, hogy mi van ott. És ez nagyon fontos, hogy ott indul az imádság másokért, hogy Isten maga hív meg bennünket ebbe. Ott áll Ábrahám előtt, és részesévé teszi annak, amit Isten cselekedni készül. Itt az alkú, a közben járó imádság helye. Szóval milyen szerepet kap Ábrahám, amit Isten oszt rá? Azt olvassuk, hogy Ábrahám hozzálépett. Ebben benne van az, hogy közelebb került Istenhez. Minden imádság közelebb kerülés az Úrhoz. De ez többet jelent, egy jogi értelmezés van a szó mögött, azt jelenti, hogy valaki egy üggyel odaáll Isten elé. Ábrahám egy ügyvédként jelenik meg, egy törvényes képviselőként jelenik meg. Közben járó törvényes képviselő, aki egy ügyet képvisel a mindenható Isten előtt. Ezt a közbenjárói hely szerepet nevezi a Biblia, aztán papi tisztnek. De mai nyelven mondhatjuk azt, hogy a törvényes képviselő, az ügyvéd, aki odaáll a bíró elé, aki szószólója lesz a vádlottnak. Erre hívja az embert, legyél előttem, beavatlak, képviseld előttem az ügyüket. És akkor nézzük tovább, hogy mit tesz Ábrahám. Ebből a hivatalos szerepből élve, cselekedve, hogy ő közbenjáró, hogy ő pap, így kezd el imádkozni Szodomáért és Gomoráért. Nem csak a családjáért, Lót az ő rokonsága Szodomában rakik, hanem mindenkiért. Hogyan imádkozik? Ábrahám jó ügyvéd, és ezért a bíró Isten igazságosságára appellál. Nem azt mondja, hogy Uram, rosszak a törvényeid, amik alapján te el akarod ítélni ezt a közösséget. Te tévedtél. Tulajdonképpen nem annyira rosszak ők. Hát egy kicsit megcsúsztak, egy kicsit felindultak, de hát ilyen az ember. Nem, hát Uram, ilyen az ember, hát engedd már őket szabadon. Nem. Nem, ő kimondja, hogy ez az igazság, de azt mondja, távol legyen tőled, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt. Nem azt mondja, hogy nincs bűnös, de mi van, ha vannak ott igazak? Az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Nem bocsátasz meg annak a helynek, ha ott van néhány igaz, 50, kezdi Ábrahám, akik ott laknak? Tudnád úgy tekinteni a kevés igaz életét, mint ami elfedi a gonoszok hamisságát és megmenti őket? Fontos látnunk, hogy mi van e mögött, mert nagyon más gondolkodás, mint amiben mi élünk. Mi egy olyan világban élünk, ahol mindenki a saját tetteiért felel. Ha valaki a törvény előtt, ha valaki betöltötte a 18. életévét, akkor amit ő tesz, azért ő felel. És csak ő felel. Amit ő tesz, azért más nem felel. Ez az egyéni felelősségnek a világa. De Ábrahám egy olyan világba élt, mint ahogy az emberiség a történelem nagy részén, és sokszor, sok helyen még ma is, egy olyan világban élt, amelyik ismeri a közösségi felelősséget. Azt, hogy egy ember a bűnével szégyent hoz a családjára, szégyent hoz a rokonságára, árt, és nem csak árt, hanem ítélet alá vonja a saját közösségét. Tehát a bűn miatt nem csak ő, hanem a közössége is ítélet alá kerül. Különben így van ez ma is, ha nem is így gondolkodunk, ha egy közösségben, egy országban, egy városban, csak annyit mondunk, hogy a 10% bűnöző, akkor mindannyian ítélet alatt vagyunk, ez nem kérdés. Mindannyian isztuk a levét. Csak a különbség annyi, hogy most ezt átéljük meg, elszenvedjük, akkor pedig a közösség ítélet alá került. Ez a közösségi felelősség. És Ábrahám egy hatalmas kérdést tesz fel Istennek. Azt mondja, nem működhet ez fordítva? Tehát nem úgy, azt mindenki tudja. Bűnösökért az egész közösség bűnhődik, hanem nem működhet ez úgy, hogy az igazakért kegyelmet kap az egész közösség? Ez egy új kérdés. Ez egy bátor kérdés. Szereted, Uram, annyira az igazságot, hogy valakinek az igazsága meg tudja menteni a bűnösöket? Szereted, te a mindenható Isten, annyira az igazságot, hogy megmented a bűnösöket? És ha igen, akkor meddig igaz ez? 50? Igen. Isten azt mondja, megkegyelmezek az 50-ért. Tudom, merész dolog, folytatja Ábrahám, por és hamu vagyok. Istennel alkudozni az tét. De mi van, ha csak 45 van, és figyeljétek, milyen ravasz Ábrahám. Ez az igazi kofa stílus, hogy nem azt mondja, hogy ha Ha 50-ért megmented, jó, ha van 45 igaz, és az összes többi bűnös, 45 igazért megmented, de hanem azt mondja, hogy ha 5 híja lesz az 50 igaznak, az 5 miatt elpusztítod? Az 5 miatt elpusztítod? Nagy csavar. Nem. Bocsáss meg, Uram, hogy szólok. Ha 30, ha 20, ha 10. Igen, megkegyelmezek. Igaz ez? Igaz ez az igazság? Annyira mondja Isten, hogy ha 10 igaz van, a 10 igaz elfedi az egész város összes bűnét. Megkegyelmezek. És mi a történet vége? A papi szolgálat sikertelen. Mert Ábrahám imádsága nem mentette meg Szodomát. De közben van egy hiányérzetünk, hogy miért állt meg Ábrahám 10-nél? Ugye azt kellett volna mondania, de Uram, bocsáss meg, hogy szólok, de Te, az egész világ Ura, azt az egy igazat elpusztítanád, az összes bűnössel együtt nem kegyelmeznél meg az egy igazért? Csodálatos, hogy megkegyelmezél 50-ért, 45-ért, 30-ért, 20-ért, 10-ért, de egyért. Irgalmazol egyért. És Ábrahám feladta. Miért? Megijedt. Tudjáva volt. Elvégre azért Ábrahám ezt tudja, hogy amikor a világ mindenség urával alkudozik, ott azért van tét. És ez érződik is, hogy nem lerohanjuk. Ott van tisztelet. Mi van, ha Isten felháborodik, és neki lesz vége? Vagy pedig lehet, hogy Ábrahám tudta jól azt, hogy igazából egy igaz sincs Szodomában. Olyan igaz, aki tényleg igaz, hát olyan nincs. Olyan valószínű nem, még Lót sem, még az ő rokonsága sem. Ábrahám tehát felfedezte Isten és ember kapcsolatának a nagy titkát, hogy Isten az igazért megkönnyörül a bűnösöm, de nem találta meg az igazat. Olyan, mint aki bepillant a megoldásba, de nem jut el a megoldásig, mint Mózes, aki vezeti Isten népét az ígéret földje felé, és a végén eljut a határa, bepillant a hegyről, ott van az otthon, ott van a megoldás, de ő már nem megy be. Ábrahám megtalálja az utat a hegyen keresztül, de nem tud végigmenni az úton. Kell valaki nagyobb, valaki jobb, kell egy sikeresebb főpap. Kicsoda ez? Hogyan működik az, amit Ábrahám felismer? Hogyan léphetünk be abba az igazságba, amit Ábrahám felismer? Ki a nagyobb, teljesebb, eredményesebb főpap? Hát persze. Az Úr Jézus Krisztus, erről szól a zsidókhoz írt levél, amit olvastunk. Ő az igazi ügyvéd. Ő az igazi közbenjáró. Ő az, aki képvisel minket, akik Szodomában vagyunk, mondjuk így. Ő az, aki imádkozik értünk. Ő az, aki képvisel minket az atyánál. Hasonlítsuk össze egy pillanatra Ábrahámot, mint papot, és Jézust, mint papot. Ábrahám csodálatos, amit Ábrahám tesz. Imádkozik egy neki idegen kánaáni városért. Nem a családjáért, nem a szeretteiért, nem csak Lót miatt. Imádkozik ezért a kánaáni városért, amely neki idegen. Teljesen idegen. Gondoljunk arra, hogy most azt halljuk, hogy Afrika déli csücskében történik valami. Elég kevés ember közülünk az, akinek felindul a szíve, hogy imádkozzon értük. Vannak, de kevesen. Nem magától értetődő, amit Ábrahám tesz, de mit tesz Jézus? A főpapa a kereszten imádkozik azokért, akik keresztre feszítik őt. Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Imádkozik értünk, mindannyiunkért. Ábrahám, amikor Isten színe elé lép, ahogy utaltam rá, kockáztatja az életét. Kockáztatja az életét a Szodoma lakóiért, amikor ilyen bátorsággal odaáll a Szent Isten elé, és alkudozik. De Jézus nem kockáztatta az életét értünk. Az Úr Jézus Krisztus odaadta az életét értünk. Mint főpap, Nem csak képvisel és imádkozik, hanem maga odaadja az életét. Önmagát áldozza fel, mint pap. Ábrahám felfedezte a nagy titkot. Valaki más igazsága megmenthet. Az Úr Jézus Krisztus meg véghez vitte és betöltötte azt, amit Ábrahám felfedezett. Oda szentelte, odaadta magát, mint egyetlen tökéletes és igaz ember. Mint aki egyedül igaz és egyedül tökéletes, hogy az egy igazért megmeneküljünk. Ez az örömhír. Ez az örömhír számunkra, mert ebben a történetben két oldalon állunk. Először mindannyian ott állunk, ülünk, élünk, egybezárva Szodomában. Nehogy azt mondja valaki, hogy na, de nem vagyok olyan brutális, nem vagyok olyan erkölcstelen, nem vagyok olyan kegyetlen. Ebben a világban, amiben élünk, az elveszettségünkben, mindannyian ott vagyunk Szodomában. De milyen jó, hogy van egy védőügyvéd, hogy van egy közbenjáró, hogy ott van Jézus, aki nem csak imádkozik érted, imádkozott érted, és jelen pillanatban is imádkozik értünk. Ott valaki közbenjár, aki képvisel az atyánál, de nem csak ezt tette, hanem a kettő között odaáldozta magát, odaadta magát, hogy mindaz, ami miatt mi Szodomába tartozunk, hogy mindaz, ami miatt mi el kell, hogy hordozzuk azt az ítéletet, amelyel Isten lejön. Hogy mindez ő rajta legyen. Hogy mi szabadok legyünk. Ő imádkozik, érted? Ő a főpap, a bíró előtt közben jár, érted? A kéréseivel, mint ügyvéd, mint képviselő, mint közbenjáró. De amikor valaki magához ölelte ezt a Jézust, amikor valaki elfogadta őt, mint ahogy egy keresztény gyülekezetben a legtöbben igen, mert hát csak azért vagyunk Krisztus követői, akkor átkerülünk egy másik oldalra. Akkor egy új perspektíva nyílik. Akkor valami egészen más lesz. Milyen lehetőséget nyit ez számunkra? Milyen perspektívát nyit? Térjünk ide vissza. Lehet-e, érdemes-e, szabad-e Istennel alkudozni? Mi a másokért való imádság? Hogyan imádkozunk az idegen országért, az idegen világért? Ennek először van egy alapja. Az alapja pedig az, hogy ha mi Jézuséi vagyunk, akkor a Szentlélek részesít minket Jézusnak a papi tisztében. Hát ahogy nemrégen beszélgettünk a nyugdíjas házban, hogy mindannyian papok vagyunk. Mi? Papok vagyunk? Mindannyian? Hát, András a pap, Eszter. Nem, mindannyian papok vagyunk. Mindannyian papok vagyunk, ami azt jelenti, hogy átkerültünk a másik oldalra. Mindannyian ott vagyunk Ábrahámmal, mindannyian ott vagyunk Jézussal, ha engedelmesek vagyunk, hogy imádkozzunk a világért, a környezetünkért, a közösségeinkért, a városunkért, a szomszédainkért, az országunkért, a világért. És ez egy tiszt, ez egy státusz, ez nem olyan, hogy ha valakinek nagy indítása van, még imádkozhat is. Azt mondta egy hölgy egyszer, hogy imádkozott a környezetéért, vagy családjáért, különböző bajokat, ugye Isten elé tárt, és akkor azt mondta közben, Uram, bocsáss meg, hogy én még ezzel is terhellek. Micsoda tisztelet Isten felé. De hol van a bátorság? Hát nem azt mondja Isten, hogy ne terheljetek már engem a kéréseitekkel, hanem azt mondja, hogy imádkozzatok. Mert papok vagytok, mert közbenjárok vagytok, mert ez a státusz a tiétek. Hogy a Szentlélek által Jézus felkent arra, hogy részt vegyünk az ő papi, közbenjárói tisztében. Ez a miénk. Ez a tiéd. És innen kiindulva, ha el tudod fogadni, ha tudatosan beleállsz ebbe, hogy ezt megkaptad, ez a tiéd, ebből a helyzetből, mint egy biztos pontról, odaállhatsz Isten elé. Rámutathatsz a többiekre. Családtagok, szomszédok, kollégák. És elkezdhetsz az élő Istennel értük alkudozni. Mert Jézusban pap vagy, mert Jézus által igaz vagy, mert Jézussal együtt az Isten népének ott van ez a küldetése, ez a feladata. Miért? Nem tudná Isten nélkülünk megtenni? Dehogy nem. De így döntött, hogy így csinálja. Úgy döntött, hogy bevon bennünket abba. Ezzel kezdődik a történet. Eltitkoljam, hogy mit akarok tenni? Nem. Gyere, Ábrahám, te vagy az én választottam, beszéljük meg. El akarom őket törölni, mert felindult a haragom, brutálisak, kegyetlenek, erőszakosak, de te állj oda, Ábrahám, és képviseld őket nekem, hogy ne töröljem el őket. Ilyen az Isten, ilyen az Isten. Ebbe von be minket. Egy másik ilyen azt mondja, hogy ne legyetek némák ti, akik az Urat emlékeztetitek. Emlékeztetni kell az Urat, elfelejt bármit, dehogy felejt el. Mégis azt mondja, ne legyetek némák, emlékeztessetek engem. Miért mondja? Szenilis? Nem. Használni akar bennünket abban, ahogy véghez viszi az ő tervét a világban. Mert az Isten akarata, az Isten ügye, az üdvösség ügye nem emberektől függetlenül érkezik el hozzánk. Közösségben, emberi közösségben munkálkodik az az Isten, aki közösségbe teremtett minket. Hogy részesei legyünk annak egymás felé, ahogy ő munkálkodik, és ebbe tartozik a közben járó imádság. Imádkozzunk bátran, szabadon. Kérjük őt. És mi kell hozzá? Alázat és bátorság együtt. Se az nem jó, ha azt mondjuk, hogy Uram, mentsd meg a szomszédomat, mert elveszett. De többet nem is imádkozom. Legyen meg a te akaratod. Hol van itt a bátorság? Hol van itt a kitartás? Hol van itt az alkudozás? De kell hozzá alázat. Uram, én ezért könyörgök, én ezért imádkozom, én kitartóan ott vagyok előtted, de nem csapom rád az ajtót, amikor nem történik az, amit kérek. Mert te vagy a Szent, mert te vagy a Mindenható, mert te vagy az Isten. Bátorság és alázat egyszerre, hogy jöhet ez belénk? Hogy lehetnénk olyanok, mint Ábrahám? Azt kell mondani, egyetlen egy módon. Mégpedig akkor, ha az Úr Jézus Krisztusban gyökeredzünk meg, és benne élünk. Mert ha mélyen Jézus Krisztusban élünk, akkor ott van az alázat. Ha ő benne élünk, akkor tudjuk, elveszett bűnös emberek vagyunk. Megváltottak, de elveszettek. Elveszettek, de megváltottak, így jobb. És minden kegyelemből van. És ez alázatot ad. Mert tudjuk, hogy a mi Istenünk ki. De ugyanakkor bátorságot is ad. Isten gyermeke vagyok. Ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, járuljatok ő hozzá szabadon, bizalommal, teljes bizalommal, mint akiknek a szíve megtisztítatott. Micsoda szabadság, micsoda magabiztosság, micsoda bizalom. Egyszerre a kettő csak akkor lehet meg valakiben, ha Jézus Krisztusba gyökeredzik naponta az élete. És a másik dolog, az együttérző szív. Tudnélik, Ábrahámnak valamiért fájt, hogy Szodoma elvész. És hadd mondjak erről annyit el, hogy az együttérző szív az a Szentlélek munkája. Ha mi valóban Jézussal járunk, akkor az a belső motiváció, tényleg imádkozzam szeretettel, együttérzésért, bárkiért a környezetemben, vagy bármiért az országban, vagy egy népcsoportért a világban. Ezt nem magunk csináljuk magunknak, hanem az Isten szent lelke az, aki ráterhel a szívünkre valakit vagy valamit. Lehet, hogy nem is tudod, hogy miért kell azért az emberért elkezdeni imádkoznod, de újra és újra az eszedbe jut. Lehetnek időszakok, felébredsz éjjel, és tudod, hogy valakiért most imádkozni kell. Engedjetek a lélek indítatásának. Lehet, hogy utána megtudod, hogy abban az időben ott van nagyon komoly dolog történt, és imádkoznod kellett. Isten aztán egyeseknek különösen is adja a közbenjárás, mint imádság ajándékát. Akik különösen is érzékenyek arra, hogy a Szentlélek mikor és hogyan helyez a szívükre valakit vagy valamit. Jézus egész szolgálata az együttérző szívből fakadt. És Isten szent lelke ugyanezt akarja elvégezni bennünk. Hogy legyünk olyanok, mint Ábrahám, de nem a magunk erejéből, csak Jézus által. Együttérző szív, a másik oldalon bátorság és alázat. Így jöjjünk hát az úrvacsorai közösségbe, avval a szabadsággal, hogy az övéi vagyunk, avval az örömmel, hogy megáldott, hogy elhívott, és avval a felelősséggel, hogy Uram, töltsél be, és erősíts meg, hogy úgy éljek ebben a világban, mint pap, hogy mi papok nemzetsége vagyunk, hogy mint gyülekezet hordozzuk ezt a világot, ott tartjuk Isten előtt. És akiket Isten különösen a szívedre helyez, abban pedig tégy neki ígéretet, add oda magadat, hogy azokért az emberekért szabadon, bátran és kitartóan te imádkozni fogsz. Isten adjon nekünk ebben hűséget és kitartást, hogy meggazdagodjunk általa. Amen. Drága Urunk, köszönjük minden kegyelmedet, amit közöltél velünk a te lelkednek valóságában, a te jelenlétedben, a te erődben. Urunk, szeretnénk mindezt az ajándékot valóban meghálálni azzal, hogy magunkat újra elkötelezzük, hogy élő hála áldozatként te neked adjuk, hogy oda szenteljük magunkat neked, mint a te választottaid, mint a te néped, mint akiket bevontál terveidbe, munkádba. Ezért különösen is kérünk, hogy a mi papi szolgálatunkban, és ezen belül a közben járó imádságban taníts, vezess, formálj, és mélyíts bennünket, hogy egyre jobban megtanuljunk imádkozni ezért a világért, ahova helyeztél bennünket. Köszönjük, hogy ebben részeltetsz, köszönjük ezt a nagy ajándékot, és ugyanakkor ezt a hatalmas felelősséget, adod te szent lelkedet mindebben nekünk. És szeretnénk most ezt avval gyakorolni, hogy imádkozunk először azokért, akik közöttünk vannak szükségben. Eléd hozzuk a betegeket, és kérünk téged, hogy lelkednek gyógyító erőit áraszt ki rájuk. Kérünk téged azokért, akik gyászban vannak, vigasztald, bátorítsd őket. Kérünk téged azokért, akik munkahelyi nehézségek és szükségek között vannak, akik munkát keresnek, vezesd őket, és vezesd őket arra a helyre, ahol, amit te kezedből tudnak elfogadni. Kérünk téged azokért, akik pihennek, akik szabadságon vannak, ugyanúgy azokért, akik nem tudnak pihenni, és akik fáradtak és megkeseredettek talán. Köszönjük, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Kérünk, Urunk, azokért, akik gyermeket hordoznak a szívük alatt, áld meg őket, az édesanyákat és a fejlődő magzatokat egészséggel, hordozd őket, és adj a gyönyörű pillanatokat és időket nekik. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, hogy hadd lehessünk világító fák ezen a lakótelepen. Imádkozunk a templom építésért, hogy mindazok az adományok, amelyekre eddig a hónapig tettünk felajánlást, azok valóban oda tudjuk adni, és ugyanakkor azokat te sokasítsd meg, te áld meg, te szaporítsd meg, hogy tovább tudjunk lépni az építkezésben. Imádkozunk, Urunk, ezért a lakótelepért, és a mai napon különösen a katolikus gyülekezetért és az új plébánosért, hogy áld meg az ő szolgálatukat, hogy valóban az evangéliummal szolgáljon ez a két gyülekezet ezen a lakótelepen, és minél többen megtérjenek te hozzád, hogy a te országod legyen a mi szemünk előtt, ami sokkal több és sokkal nagyobb, mint egy-egy gyülekezet vagy felekezet. Áld meg így az egyházunkat és ezt az egész országot, minden felekezetet, akik téged Úrnak vallnak, hogy az ige kizendüljön, hogy eljusson sokakhoz. Imádkozunk, Urunk, országunkért, országunk vezetőiért, bölcsességért, alázatért, és azért, hogy a te lelked áradjon ki erre a népre, hoz több igazságot, több rendet, több szeretetet, több békességet, mint ami eddig volt. Támasz embereket, vezetőket az élet minden területén, az egyházakban, a gazdaságban, a politikában, az oktatásban, az egészségügyben, és minden területen, ahol akik valóban készek az embertársaikért cselekedni. Így imádkozunk ennek az országnak a jólétéért, az áldásáért. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.